Évente 100 milliárd tonna nyersanyagot, primer, elsődleges nyersanyagot használunk fel, és jelen pillanatban ugye minden évben megjelentetnek egy úgynevezett Circularity Gap reportot, tehát megnézik azt, hogy mennyi a második nyersanyagnak a mennyisége, és ez jelenleg 7% körül van csak. 7%, és ez a világban is egy óriási kihívás az, hogy a másod nyersanyagokat, tehát a hulladékát, az, hogy lerakjuk a hulladékot, az gyakorlatilag én abszurdnak nevezhetném környezet és gazdasági szempontból is.
A véges erőforrásokból nem lehet végtelen növekedést generálni, mert ez egyszerűen nem fog kijönni a matek egy pontos.
Hát igen, és egyébként, ha megnézzük egy kicsit a történelembe, ugye az első ipari forradalom volt az, amikor elkezdtük ezt a lineáris gazdaságot, mert akkor ugye úgy tűnt, hogy az erőforrások korlátlanok, és a gazdasági növekedés is korlátlan. És most a negyedik ipari forradalomnál tartunk, és most jöttünk rá, hogy ez még sincs így, de közben volt a második, meg a harmadik ipari forradalom is, és végig ment ez elég hosszú időszak alatt, és hát nyilván így most már egy ilyen a falnál vagyunk, vagy már azon is túl, tehát azért is nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, én Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk ez alkalommal dr. Alexa László lesz, a MATE tanszékvezetője. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Ön a komposztálás szakértője, talán Magyarországon nincs is még egy szakember, aki jobban értene ehhez a dologhoz, és majd erről is fogunk beszélni, de először azt szeretném Öntől tudni, hogy hogyan indult a pályája, és hogyan került a matek közelébe? Mikor, hogyan alakult ez az egész szakmai karrier?
Én a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre jártam, és mint egyetemista volt lehetőségem Ausztriába kikerülni még 1991-ben, és akkor egy évig ott kint voltam Ausztriába, ahol egyébként a hulladékgazdálkodásban ez a nagy változás, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, és próbáljuk meg hasznosítani a különböző hulladékfrakciót, ez akkor indult.
91-ben már?
Igen, 90-es évek elején indult Németországban, Ausztriában, és hát ebben az időszakban természetesen a biohulladék szelektív gyűjtésére is már fókuszáltak, ugyanis a biohulladék, ez a települési hulladék, vagy kommunális hulladéknak a legnagyobb frakciója egyébként, a legnagyobb része tömegbe, ezt itt sokan nem gondolnák, de tömegben jóval több, mint az egyharmada a hulladéknak az úgynevezett biohulladék, tehát ez a konyhai hulladék, a zöld hulladék, ennek a mennyisége, ez egy igen jelentős, ezért ennek is már a szelektív gyűjtésére akkor Ausztriában fókuszáltak, és hát én így, hogy egy évig ott voltam, ebben ugye bele kerültem, és én akkor láttam már azt, hogy ebben majd előbb-utóbb természetesen a többi európai országban is, így Magyarországon is egyre jelentősebb lesz. Tehát így indult, és akkor utána ebben készítettem a diplomadolgozatomat, sőt a környezettudományi doktorimnak is a témája ez a biológiai hulladékkezelés, komposztálás, annak egy természetesen egy tudományos vetülete volt. Tehát így indultam, és én igazából a doktori megszerzése után, amellett, hogy egy céget alapítottam, amelyik szintén ezen a szakterületen tevékenykedik, elsősorban külföldön, de Magyarországon is, emellett én az egyetemen, ahogy ön is említette, az egyetemen ugye docensként tanítok, szintén környezetmérnököket, agrármérnököket, próbálom ezt a fajta környezettudatosságot, a hulladékgazdálkodásnak a jelentőségét átadni a hallgatóknak.
Ami feltételezem nem mindig könnyű folyamat. Mi a legnehezebb és legszűkebb keresztmetszet abban, hogyha tehát biológiai lebomló hulladékokról beszélünk, ha csak a gyűjtésre gondolunk, mitől nehéz ez?
Összességében ugye maga az egész települési hulladék, vagy kommunális hulladék, vagy háztartási hulladéknak a szelektív gyűjtése, ez egy komoly kihívás. Ugye, hogyha belegondolunk, ennek a hulladéknak rendkívül heterogén az összetétele. Most a biohulladékokról fogunk kiemelten beszélni, de hát emellett minden egyéb frakció megjelenik a műanyagoktól, az üvegen át, a fémen, az különböző inert frakcióik, tehát a legkülönbözőbb egyéb részek is vannak. És ugye ezek nagyon sok helyen képződnek, ugye ezek nálunk lakosoknál képződnek, és hát mindenkinek más a hozzáállása ehhez a kérdéshez, nyilván mások a lehetőségek is, és ebben a nagyon heterogén környezetben kellene nekünk egy olyan tiszta másodnyersanyagot kinyernünk a hulladékból, ami egy igen komoly kihívást jelent. Ez adja a nehézséget. És akkor ezen belül van még nekünk ez a biohulladékunk, ami ugye a zöld hulladék és konyhai hulladék, így leegyszerűsítve, vagy tényleg ilyen, nem szeretnénk most ilyen hulladék kódokat, meg egyebeket használni, tehát ez szerintem mindenki számára érthető, amikor a konyhába
A tojáshéj, meg a banánhéj,
meg a krumplihéj, meg az ételmaradékok, illetve a kertbe levágott fű, az összegrevézett falevér, tehát erről a hulladékról beszélünk, ami egyébként Magyarországon is mintegy 1 millió tonna évente, és ez minden évben ugye újra képződik. És ugye ezzel a hulladékkal igazából azért van nagy probléma, mert ahogy a nevében is benne van, ez egy biológiai bomló hulladék, és hát ugye a bomlás során ott ugye különböző szagot jelentő különböző illékony vegyületek képződnek, ezen kívül pedig hát kiváló táptalaja ez bizonyos humán patogéneknek, tehát bizonyos betegségek elterjedésének is. Ezért ennek a hulladéknak a gyűjtése és hát az elkülönített gyűjtése is nagyon fontos. Tehát amellett, hogy ez egyfajta kockázatot jelent egyébként, hogyha nem megfelelően kezeljük, a másik oldalról pedig egy nagyon nagy lehetőséget jelent, például komposztálás alapanyagaként, vagy egyébként biogáz előállítás alapanyagaként, és hát nagyon sok egyéb ilyen biológiai eljárás van, amivel ezeket a egyébként értékes frakciót tudjuk kezelni. Egyébként így, ahogy említettem, hogy értékes, tehát ebben azért egy nagyon nagy változás van. Ugye az Európai Unióban 2018-ban az Európai Parlament elfogadta ezt az úgynevezett körforgásos gazdaság programcsomagot, és minden hulladékgazdálkodási irányelvet módosítottunk az Európai Unióban, így természetesen minden tagországra érvényes Magyarországra. És Magyarországon is egyébként 2021-ben megtörtént a 2012 évi hulladéktörvénynek a módosítása. Tehát nálunk is érvényes az, hogy ezt a hulladékot, ami ugye egyébként valahol az emberek jelentős részben még egyfajta negatív fogalomként jelenik meg, ezt fordítsuk át, hogy ez egy nagyon komoly másodi nyersanyag és egy nagyon komoly erőforrás, tehát egy pozitív dolog, tehát nem egy negatív dolog a hulladék, hanem hogyha szelektíven gyűjtjük és hasznosítjuk, akkor egy pozitív dolgot jelent. Ebbe beleértve természetesen a biohulladékot is, tehát akkor, hogyha ezt bedobjuk, a vegyesen gyűjtjük, ami a jelenlegi gyakorlat sajnos nagy részt, ha vegyesen gyűjtjük, akkor ezután egy hulladéklerakóra kerül. Ugye a hulladéklerakón, ahogy a nevében is benne van, ez bomlani fog biológiailag, és ennek a bomlás során a hulladéklerakóban, hiszen ott nem komposztálás van, hanem ott úgynevezett anaerob, tehát levegőtől elzártan történik meg a bomlás, és hogyha a szerves makromolekulák elkezdenek bomlani, oxigén levegő nélkül, akkor bizony metán fog belőle képződni, és ezt a metán, ez ugye a légkörbe jut, vagy nagyon komoly üvegházhatást okozó gáz.
Arról nem is beszélve, hogy gyúlékony.
Arról nem is beszélve, hogy gyúlékony is lehet, tehát nagyon komoly kockázatokat jelent a lerakónál, hogyha pedig elvisszük, és mondjuk ami Budapesten működik, ugye a hulladék égető, ugye ennek a biohulladéknak egy másik része, ami Budapesten képződik, az ugye az égetőbe kerül, akkor igaz, hogy kinyerhetünk belőle valamennyi energiát, de hogyha belegondolunk, akkor ez a biohulladéknak ennek jóval több mint 50%-a víz. Tehát gyakorlatilag egy olyan anyagot viszünk be mondjuk égetni, amiben mondjuk a víznek az elpároktatásának nagyobb az energiaigénye, mint egyébként a szilárd résznek a fűtőértéke, tehát energetikailag...
Tehát az égetés, ez egy zsákutca.
Égetési zsákutca. A lerakás is, meg az égetés is zsákutca. És akkor marad az, hogy gyűjtsük szelektíven, mert ha nem gyűjtjük szelektíven, akkor viszont nem tudunk belőle semmit kezdeni. És ezért van az, hogy kötelező a biohulladékoknak a szelektív gyűjtése. Tehát az Európai Uniós említett körforgásos gazdaság programnak, egy programcsomagnak egy fontos eleme az, hogy kötelező, elvileg 2024. januárjától kötelező lett volna tavaly évtől bevezetni a biohulladékok elkülönített gyűjtését, szelektív gyűjtését. És még egy a kockázatok és az előnyök mellett van még egy nehézség ugye a biohulladékkal. Ugye nagyon sokan hallottak az EPR-ről, tehát a kiterjesztett gyártói felelősség ugye elve, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogyha most egy bármilyen bútort, bármilyen csomagolót, bármit veszünk, akkor kifizetjük, amikor hulladékká válik az az adott termékünk, amit megvettünk, annak a hulladék kezelés költségeit kifizetjük. De ez nincs így a biohulladékoknál, az nincs benne értelemszerűen az EPR-be. Wow. Tehát magyarul, amikor megvesszük a krumplit a boltba, akkor a krumpli héjnak, mint hulladéknak a kezelési költségei, az nincsen benne a hulladék árában. És akkor innen jön ugye a nagy kihívás, hogy ugye finanszírozni is kell ezt a biohulladék szelektív gyűjtést és komposztálást vagy biogáz előállítást. Tehát a nehézségét ez adja, tehát a biohulladék, amely a legnagyobb frakciója a települési hulladéknak, abban van a legtöbb kihívás, meg feladat, meg nehézség ilyen szempontból.
De ez miért maradt ki, ez a gyártói felelősség? Azért nehéz applikálni erre a területre, vagy pedig ez egy ilyen döntéshozói figyelmetlenség?
Nehéz is applikálni, nem lehetett volna ezt, ugye ebben az esetben mondjuk a gazda társadalomra kellett volna ezt a költséget terhelni, és azt tudjuk, hogy a gazdatársadalomra elég nehéz költséget terhelni,
mert
viszonylag gyorsan megjelennek a francia és a német gazdák, és jelzik, hogy ezt nem szeretnék. Ennek a megoldása egyébként az természetesen, hogy ami összességében rendelkezésre áll a hulladékgazdálkodásba, annak egy részét allokáljuk a biohulladékok szelektív gyűjtésére és hasznosítására, de természetesen megpróbálunk belőle annyi hasznos végterméket kinyerni, amit csak tudunk, például komposztot, hiszen akkor az egy értékes anyag, vagy például biogázt nyerünk ki belőle. Tehát a biogáz is egy olyan terület most Európában, hogy nyilván elsősorban az orosz-ukrán háború miatt.
Hogy a földgáznak egy alternatívája,
és nyilván, hogy itt emiatt amennyit tudunk hulladékból, melléktermékből, amennyi biogázt, biometánt ugye elő tudunk állítani, annyit nyilván állítsunk elő, hát ez egy egyszerű, kézenfekvő dolog. Ehhez is szelektíven kell gyűjtenünk a biohulladékot, hogyha biohulladékból akarunk biogázt, biometánt előállítani. Tehát a szelektív hulladékgyűjtés az ilyen szempontból egy alap. És ugye ebben minden lakosnak együtt kell működni, és ezek a rendszereknek a bevezetése, ezek semmelyik országban nem úgy voltak, hogy egyik pillanatra a másikra bevezetjük, és ezt mindenki tökéletesen csinálja, hanem ez bizony egy folyamat, és ehhez nagyon fontos lenne a kommunikáció a lakossággal, tehát ennek a dolognak a jelentőségét folyamatosan súlykolni végül is a lakosságba, hogy ezt mindenki értse. Tehát, hogy lássa az értelmét annak, hogy miért kell szelektíven gyűjteni, lássa azt, hogy ez valóban akkor egy nyersanyagként fog hasznosulni, és ebben például a műtrágyát ki tudjuk váltani részben az előállított komposzttal.
Ami szintén a műtrágyagyártás eleve egy környezetvédelmi szempontból egy elég szennyező iparág.
Abszolút. A maga gyártás is egy nagyon szennyező iparág, illetve a talajra kijutatva is, ugye nagyon komoly károkat tudunk a műtrágyákkal, hát főleg a túlzott műtrágya használattal, illetve a szerves trágyázásnak a hiányával, tehát igazából ugye a szerves trágyázószereknek, mint például a komposztoknak is, nem csak az a jelentőség, hogy tápanyagot adunk a növényeknek, mint a műtrágya, ugye a műtrágya az csak tápanyagot fog adni, hogyha mi kiviszünk egy komposztot, akkor viszünk vele tápanyagokat, ráadásul nem csak nitrogént, foszfort, káliumot, hanem nagyon sok egyéb tápanyagot viszünk, és viszünk vele nagyon sok mikroorganizmus, tehát visszük azokat a baktériumokat, gombákat, sugárgombákat a talajban, amitől jobb lesz a talaj élet, egészségesebb növényeket fogunk tudni előállítani. Tehát ez ilyen szempontból is nagyon jelentős a komposztálásnak, meg a komposztfelhasználásnak a elterjedése.
Ahogy a szavaiból kihallom, ez egy nagyon komoly és hosszú edukációs folyamat. Hát, ha én mondjuk nézzük csak ezt a szegmást, lakossági felhasználóként, vagy hulladék termelőként a komposztálnivaló szerves hulladékba beledobom a tejfölös poharat meg a sörös üveget, akkor azt az egységet már gyakorlatilag elszennyeztem, hiszen gondolom az egy ilyen élő munkaigényes dolog lenne ezt külön válogatni, amire nem tudom, hogy van-e kapacitás. Egyrészt ez a kérdésnek, a másik része pedig az, hogy hol tartunk mi most itt Magyarországon ebben az Európai Uniós elképzelésben.
Az első kérdésére a választ nagyon pontosan fogalmazta. Tehát igazából az a baj, hogy egy kis szennyeződéssel is, egyébként ez mindenfajta hulladék, tehát a műanyag hulladéknál is minden egyébnél így van, hogy nagyon nagy károkat tudunk okozni egy kis figyelmetlenséggel. Tehát az, hogy ha valamelyik hulladékot nem a megfelelő edényzetbe rakjuk, akkor az elképesztő költségeket is károkat tudunk előidézni, és megakadályozzuk annak az anyagnak a hasznosítását. Nyilvánvaló, hogy vannak technológiák, vannak berendezések arra, hogy a különböző úgy idegen anyagoknak hívjuk a hulladékgazdálkodásban nem adott frakciónak megfelelő anyagot, tehát mondjuk a biohulladékoknál valóban így van a csomagolóanyagok, a műanyagok, a fémek, bármi egyéb ennek a belekerülése, ezek az idegen anyagok, hogy ezeket elválasszuk, de ez mindig egy komoly költséget jelent, és nem lehet teljesen megfelelően eltávolítani, tehát mindenképpen, hogyha mi szennyezzük az elején a hulladékot, akkor bármennyire is használjuk már a hulladékgazdálkodásba egyébként a különböző mesterséges intelligencia, gépi tanulás és mindenfajta optikai szeparálás és a legkülönbözőbb eljárásokat, ennek ellenére nem lehet szelektív hulladékgyűjtés nélkül jó minőségű másodnyersanyagot előállítani. Ezt jelenleg a szakma is egyébként előálltatok, a jövőben is így lesz, tehát magyarul a szelektív hulladékgyűjtésre hosszú távon kell felkészülni. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindenki, aki részt vesz ebbe, az értse, hogy abban az adott edénybe, hogyha ez egy kis barna edény, vagy egy nagyobb edény, nyilván itt a logisztika az egy másik kérdés, arról is majd beszélhetünk, de nagyon fontos az, hogy tisztán kerüljön be, tehát csak az, ami oda való, mert utána nagyon nehéz már kiszedni belőle. A második kérdésére a válasz egy kicsit kettős. Ugye említettem, hogy a biohulladék, az áll mondjuk a zöld hulladék, a kerti zöld hulladék és a konyhai hulladékból. A konyhai hulladékban nagyon rosszul állunk, a zöld hulladékban pedig jól állunk. A zöld hulladéknál ez azt jelenti, hogy 200-300 ezer tonnát évente összegyűjtünk. Jelenleg is ugye vannak ezek a minden szolgáltatási területen vannak ilyen napok, amikor a zöld hulladékot a lakosságtól összegyűjtik, vagy edényzetben, vagy zsákos rendszerben. Egyébként a zsákos rendszer az nem túlzottan jó, mert amikor a polietilén zsákokba gyűjtjük, ugye a klasszikus zsákokba gyűjtjük,
hát igen, az
akkor abban ugyanott vagyunk, hogy az bele fog kerülni, akármit csinálunk, az szennyezni fogja a végén a komposztot. Az edényzetes az egy sokkal jobb megoldás. Ez viszonylag elterjedten is jól működik. Ahol nagyon nagy feladatok vannak, az a konyhai hulladéknak a gyűjtése. Erre ugye elindultak pilot, ilyen kísérleti projektek, de hát ennek még a gyakorlata, a gyakorlati lefedettsége az még nagyon, hát úgy mondjam, hogy komoly kihívások előtt állunk ezen a területen. Ez jelenleg még nem működik megfelelőképpen. Nyilván el kellett ezt a dolgot indítani. Bízunk benne, hogy az a sok százezer tonna, ami jelen pillanatban elvész. Mert azért itt ugye azt is látni kell, hogy itt beszélünk arról, hogy metán, meg üvegházhatás, tehát beszélünk a környezeti negatív hatásokról, de a másik oldalról egy nagyon komoly gazdasági érték van ugye ebben.
Az biztos.
Tehát mondjuk csak ebből a biohulladékból, ebből a konyhai hulladékból, amit említettem, ebből elő tudnánk állítani körülbelül 100 millió köbméter metánt, biometánt évente. Tehát gyakorlatilag itt azért olyan számok vannak, és olyan mennyiségek, amiknek van gazdasági relevancia, tehát gazdasági szempontból is jelentősek, nem csak környezeti szempontból.
Az biztos. Előbb említette, hogy ugye a biológiailag lebomló hulladékok családja egy ilyen nagy spektrum. Ide tartozik a krumplihéja a lakossági felhasználóktól, de épp úgy ide tartozhat mondjuk az összegerebézett avar, vagy a lekaszált fű. Laikusként azt gondolnám, hogy ezt az utóbbi szegmest, ugye például, hogyha önkormányzatok kezelik, azért sokkal egyszerűbb begyűjteni, logisztikailag kezelni, homogénné tenni. Ebben mi a helyzet? És mi az aránya mondjuk az ilyen nagy zöld területek kezeléséből származó zöld hulladéknak, ahhoz képest mondjuk, amit a lakosság termel? Hogy viszonyul egymáshoz a kettő?
Igen, valóban így van, ahogy említette, tehát mondjuk a parkokban, a zöld területekről begyűjtöttnél ott sokkal jobban tudunk jó minőségű nyersanyagot, alapanyagot előállítani. Tehát ez valóban így van, és itt is 100 ezer tonnás nagyságrendről beszélünk természetesen. És ebben a jelenlegi gyakorlat az, hogy vannak már komposztüzemek, tehát Magyarországon van nagyjából 70-80 komposztüzem, de sajnos itt azt kell, hogy mondjuk, hogy itt az alkalmazott technológiák és itt az előállított komposzt végterméknek a minősége az még nem megfelelő. És ugye ebben az egésszel a gond, és az általában is a hulladékgazdálkodásnál ugye akkor van értelme nekünk befektetnünk és valamit működtetni, hogyha a végén, ami kikerül, amikor már a szakma úgy hívja, hogy elveszti a hulladék státuszát, tehát már nem hulladék, hanem az egy termékké válik, az egy olyan termék, egy olyan output, egy olyan kimenet, amit tudunk értékesíteni, aminek van haszna, környezet és gazdasági haszna. És ebben bizony nagyon sok fejleszteni való van szintén. Ugye hát a hulladékgazdálkodás területén sok mindenben van fejleszteni való. Ebben is, tehát hogy az előállított komposztoknak a minősége az nem megfelelő. Az esetek többségében természetesen vannak jó példák Magyarországon, de az esetek többségében olyan minőségű komposztot állítanak elő, vagy az idegen anyagtartalom miatt, vagy a alkalmazott technológia miatt, vagy az üzemeltetés miatt, amit utána egyébként a hulladék lerakóra visznek. Takaróföldnek nevezik, illetve hát nálunk Magyarországon még egy olyan kicsi abszurd megoldás is van, hogy a mondjuk erőművi hasznosításra megy, tehát komposztot állítunk elő, és aztán elégetjük, ami egyébként akkor ez megint, csak egy, megint csak szakmailag nehez. Ez egy nagyon pazarló dolog. Tehát itt egy nagyon sok fejleszteni való van még, tehát a jelenlegi komposzt kapacitást azt legalább duplázni kell, minimum duplázni, és a meglévő kapacitást is olyan szinten fejleszteni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a megnövekedett, hiszen növekedni fog természetesen ez a mennyiség. Ugye beszéltünk rá, hogy most még nem állunk annyira jól a konyhai hulladék szelektív gyűjtésével, de ez természetesen növekedni fog, ez a begyűjtött mennyiség. Erre fel kell készülni, tehát a szakmának ugye ott kell lenni. Tehát itt egy komoly gap van, még egy komoly hiány van még jelen pillanatban a komposzt kapacitásnál, és ahogy említettem, a jelenlegi telepeknek is a fejlesztése szükséges.
Uh-huh. Említette a technológiát, én azt gondolnám, hogy ez egy teljesen egyszerű dolog, oda hordjuk a levelet, meg a nem tudom micsodát, különböző zöld hulladékot, úgy hagyjuk egy ideig, vagy esetleg valami takaró réteggel letakarjuk, és akkor egy idő után meg jó virágföld lesz belőle, de akkor ezek szerint ez nem így néz ki, ennek vannak sokkal kifinomultabb metodikái.
Igen. A komposztálás a legősibb hulladékhasznosítási eljárás. Tehát maga ezt az elnevezést, hogy komposzt, ezt 2000 éve használjuk, tehát egy római Columella nevű római író és politikus volt, aki kiváló mezőgazdaság könyveket írt, ő használta először ezt a komposzt kifejezést arra, hogy összetett keverék, ugye különböző anyagokat összekevert. Tehát már 2000 évvel ezelőtt is ugye azért nevezték el így, mert hogy az ember keveri össze ezeket a különböző hulladékokat, és próbál belőle minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt valamilyen trágyázószert előállítani. És ezt azért is említem így, mert egyébként, ahogy említette, teljesen igaza van, ez a folyamat, amit egyébként a természetben korhadásnak hívunk, mondjuk lehullik egy falevél az erdőben, ott ugyanúgy beindulnak ezek a bomlási, átalakulási, felépülési, humuszosodási folyamatok, és a vége ugyanaz lesz, csak hát ott ugye az erdőbe nekünk több évünk van erre a folyamatra, tehát minket nincs semmifajta időprés. Amikor technológiákról beszélünk, a komposztásra, akkor az a célunk, hogy minél rövidebb idő alatt, azért fontos a rövid kezelési idő, mert szilárd burkolatot kell kialakítanom, csurgaléklegyűjtés és egyéb olyan dolgok vannak, amik a terület mérete miatt fontos az, hogy rövid legyen a kezelési idő. Kis környezeti terheléssel, ugye említettem már itt a szagot, elsősorban a szag emisszió az, ami egy nagyon fontos dolog, tehát nem szeretnénk azt sem, hogy a lakosság folyamatosan ugye panaszkodjon arra. És a harmadik szempont pedig az, hogy jó minőségű végterméket szeretnénk előállítani, az pedig az előbb elmondottak miatt el szeretnénk adni a végén. Tehát az a célunk, hogy eladjuk a végén, vagy saját magunk használjuk föl, tehát mindenképpen egy értékes anyagot akarunk előállítani. És tulajdonképpen ez a három szempont, hogy rövid idő alatt kis környezeti hatással jó minőségű terméket állítsunk elő, az összes komposztási technológia fejlődés az elmúlt időszakban, évtizedekben ez erről szólt. Tehát, hogy olyan technológiákat próbált a szakma kitalálni, amikkel rövid idő alatt jó minőségű végterméket tudunk úgy előállítani, hogy közben nincs szakterhelés és egyéb környezeti kellemetlen hatások.
És sikerült, hogy egy és sikerült, klasszikus idő?
Igen. Természetesen, tehát a piacon vannak technológiák. Mi most már több mint 25 éve egy speciális technológiával foglalkozunk. Ebben egyébként külföldiekkel dolgoztunk együtt maga a fejlesztés során. Jelenleg már több mint 100 ilyen nagy komposzt üzemet építettünk ezzel a technológiával, több mint 20 országban. Magyarországon is természetesen vannak már ilyen telepek. De hát ugye a piac, azért a hazai piac természetesen az ugye korlátolt itt ugye az előbb említett dolgok miatt, még a lehetőséget sem használjuk ki mondjuk komposztálásba, és hát ugyanezekkel a kihívásokkal mindenhol a világban szembesülnek, és mindenhol szeretnék ezt megoldani, úgyhogy így egy ilyen kis magyar KKV-ként ugye próbálunk a nemzetközi porondon is helytállni, és ezt a technológiát értékesíteni. Úgyhogy vannak természetesen ilyen megoldások, mi levegőztetett speciális takarással ellátott és irányítást technikai rendszerrel ellátott technológiákat fejlesztettünk, amik pont ezt teljesítik, amit elmondtam, hogy rövid idő alatt jó minőségű végterméket tudunk úgy előállítani, hogy közben nincs szaghatása folyamat során, vagy hát minimális a szaghatása folyamat során.
Aha, akkor ez egy magyar találmány, tehát ebben van egy szabadalmi rész is?
A cégünknek van több szabadalma is. Maga ezt inkább úgy mondanám, hogy ez egy technológiai know-how, vagy egy technológiai tudás. Mi egyébként az összes projektünknél, ahol technológiát értékesítünk, ott nem csak maga a technológiai elemeket adjuk, hanem ez tényleg egy olyan mérnöki szolgáltatással együtt, hogy mi már a tervezéstől kezdve a kivitelezésig részt veszünk ezeknek a projekteknek, vagy komposztálótelepeknek a megépítésébe. Beüzemelés, betanítás, tréningezzük az ottani dolgozókat, tehát mi egy ilyen komplex csomagot adunk. Leginkább azért, mert mi garantáljuk azt, hogyha ismerjük az alapanyagot, a hulladékot, a biohulladékot, akkor mi garantáljuk azt, hogy mi lesz a kimenet. Tehát, hogy mi lesz a végtermék, amit előállít, akkor, hogyha ezt a technológiát használja. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak eladunk egy gépet, és akkor csinálj vele, amit szeretnél, hanem mi segítünk abban, hogy ezt megfelelőképpen tudja működtetni. Uh-huh. Igen, ebben nagyon sok ilyen hozzáadott termék része van egyébként, mi mindent az alkalmazott szoftvert, a szenzorokat, minden egyebeket, azokat hazai cégekkel fejlesztjük, tehát megpróbáljuk tényleg a hazai magyar tudást így nemzetközileg értékesíteni.
Az oktatásban mennyire megy át ez az új szemlélet, vagy az új technológiák iránti igény? Vagy a következő generáció, a környezetvédelem következő generációja szakemberek tekintetében mennyire nyitott erre?
Ez egy nagyon fontos dolog, tehát igazából ugye ez környezetvédelem, természetvédelem, ugye ezek olyan területek, hogyha most csak a mai nap problémáit akarjuk megoldani, azzal nem nagyon jutunk messzire. Tehát itt mi nekünk ugye tényleg hosszú távon kell gondolkodni, és nemzetközi kitekintéssel együtt kell nyilván gondolkodnunk ezekről a kérdésekről. Nagyon fontos a következő generációknak az oktatása, képzése. Én nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, tehát én azt tényleg sok ízben tapasztalom, nyilván részben egyetemi oktatóként, de amúgy mi sok helyen ott vagyunk a szigeten. Most már ötödik éve, ugye az idei éve szintén mi csináltuk azt a programot ott, hogy a komposztálható edényzetet, a evőeszközöket ott helyben hasznosítottuk és tartottunk bemutatókat a ott lévőknek. Tehát nagyon sok helyen találkozom fiatalokkal, és nagyon pozitív a tapasztalatom. Tehát ők sokkal érzékenyebbek ezekre a környezeti kérdésekre, mint amilyen az én generációm, vagy a még nálam is idősebb generáció. Úgyhogy ilyen szempontból pozitívak lehetünk ebből a szempontból a jövőt illetően. Viszont a kérdésére válaszolva, az, ami nálunk a nagyon jó program indult Gödöllőn az egyetemen, a Magyar Agrárs Élettudományi Egyetemen, hogy a gödöllői kampusz területén képződő minden biohulladékot mi ott külön elkülönítve gyűjtünk. Aha. Tehát a kollégiumokban is, meg az egyetemi épületekben is, a zöld területen, a parkokban vannak állattenyésztési tanüzemeink, onnan szintén a trágyát begyűjtjük, és mindezt ott helyben, szintén a gödöllői kampusz területén lévő komposztüzembe komposztáljuk. Pont azért, amit említett, hogy meg is mutassuk a hallgatóknak azt, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki. Aha. Tehát megtanulják nyilván a tudományos hátterét, a mikrobiológiai, kémiai, fizikai hátterét, de emellett nagyon fontos az, hogy lássák is a gyakorlatban, hogy hogyan működik ez. Tehát mi nagyon sokat fektetünk ebbe. A Gödöllőn ebben szerintem nagyon komoly előrelépések voltak az utóbbi időben, de hát még nagyon sok ugye ott is a tennivaló természetesen. Uh-huh. Arról nem is beszélve, hogy még a Gödöllői Egyetemre 107 országból járnak diákok, tehát ott aztán tényleg van egy nemzetközi érdeklődés is a pont az ilyen témák iránt, mint a komposztálás, hulladék, gazdálkodás témakör.
Jelen pillanatban, hogyha az ember mondjuk bemegy egy barkácsáruházba, és muskátliföldet akar magának venni, ha jól gondolom, már csak a számadatokból ez derül ki, akkor még nem egy ilyen körforgásos gazdálkodás keretében létrejött komposzt kerül az acskóba, hanem valami más, micsoda?
Igen. Tűzeg? Elsősorban tűzeg alapú virágföldek, amiket látunk. Pontosan így van, ahogy mondja. A tűzeg alapú virágföldek dominálják a piacot. Na most a tűzegnek a bányászata az hát legalább szerencsére most már jogszabályokban vagy tiltott, vagy erősen korlátozott.
Mert hogy kimerülőben
van, ugye ez természetes élőhelyet szüntetünk meg vele, tehát egy nagyon drasztikus beavatkozása a természetbe, ezért aztán Európában ezt amennyire lehet korlátozzuk. Ez egy nagyon komoly piaci lehetőség egyébként a komposztoknak, és nagyon sok ilyen fejlesztés megy. Most még jelenleg valóban így van, hogy mondja, hogy ha bemegy, akkor biztos, hogy tőzeg alapút fog venni, de egyre több a komposzt alapú virágföld, ahol a komposzttal helyettesítjük a tőzeget, ugye kivéve a nagyon alacsony pH-ju, tehát nagyon savas tőzegeket, azokat nem tudjuk, mert a komposztok ugye semleges kémhatásúak, de a tőzeg alapú virágföldek egy jelentős részében ki tudjuk a tőzeget váltani komposztra. Tehát ezzel megint ugye több legyet ütünk egy csapásra. Uh-huh. Az már csak egy zárójeles megjegyzésem ennél a tőzeg, meg tőzeg alapú virágföldek kérdésében, hogy Európa ugye nagyon helyesen és nagyon jól szabályozza és korlátozza ezt, de emellett korlátlanul vásárolja a balti országokból a tőzeget, ahol meg ész nélkül bányásszák. Tehát ugye itt megint ugye, amikor mi magunk megoldunk valamit, és ez tök jó, hogy példát mutatunk, de közben lehet, hogy azt szabályozni kéne, hogy kintről se hozzunk be, kívülről se tőzeget, de ez csak egy zárójeles megjegyzésem volt itt a témához.
Épp azt akartam kérdezni, hogy nem vagyunk-e elkésve ezzel az egésszel? Tehát most így 2025-ben, ugye 2024-ben el kellett volna, hogy induljon, és el is indult valamennyire Magyarországon is a pilot, a barna kukákkal, de hogy nem az utolsó előtti percben vagyunk-e? Vagy már az is elmúlt talán?
Igen, hát hogyha ugye megint kétféleképpen tudok erre válaszolni. Egyrészt van jogszabályi kötelezettség, ezt szintén említettem már a 2018-ban elfogadott körforrásos gazdaságprogram csomagot, annak egy fontos eleme a szelektív biodíjgyűjtés, és egy nagyon fontos eleme az, hogy a hulladék lerakásnak a mennyiségét az 10% alá kell vinni. Ez azt jelenti, hogy az összes hulladéknak, amit begyűjtünk, annak legfeljebb 10%-át rakhatjuk le, 2030-ig, derogációval, amiben mi nyilván beleesünk, az 35-ig. Tehát 2035-ig, tehát van 10 évünk.
Év. Uh-huh.
10 évünk arra, hogy 10%-át, jelenleg 50%-át visszük lerakóba. Tehát jelenleg a képződő hulladéknak a felét azt hulladéklerakóba visszük, és van ugye egy égetőnk itt Rákospalotán, nagyjából 400.000 tonnás kapacitással. Tehát ezt a teljes 50%-nyi lerakott mennyiséget, ezt kell eltérítenünk a hulladék lerakóról. Ez egy nagyon komoly kihívás, de hogyha így vesszük, a kérdésére válasz, hogy el vagyunk-e késve, tehát nyilván jogszabály értelemben nem vagyunk elkésve, a gyakorlatban, meg ami szerintem szükséges lenne a környezet és egyébként gazdasági szempontból is, ahhoz képest természetesen már igen, ahhoz képest jó lenne, hogyha sokkal előrébb járnánk már ebben az egész témában. Rajta vagyunk mi is nyilván, amit tudunk, azt megtesszük, de ez nem megy a lakosság nélkül. Tehát ez egy olyan, ilyen szempontból egy nagyon nehéz szakma, meg egy nehéz terület, hogy természetesen lehet a technológiákat fejleszteni, de az alapanyagot, azt egy nagyon heterogén lakosság adja tulajdonképpen, és emiatt ez egy komoly, komoly kihívás, nehézség. Nagyon nagy feladatok állnak itt a hulladékgazdálkodásban előttünk. Vannak egyébként azért, tehát a biohulladék, konyhai hulladékban lemaradásban vagyunk, ahhoz képest, ahol lennünk kéne. De például ez a DRS, ugye ez úgynevezett betétdíjas rendszer, ugye kötelező visszaváltásos rendszer, az nyilván megint csak a nehézségekkel kivitelezés szempontjából. Vannak gyermekbetegségek, de azért több mint 3 milliárd palackot váltottak már így vissza, tehát 3 milliárdot, ugye, amit elindult. Tehát ott azért vannak, és ott például a lakosságnak a nagyon pozitív hozzáállása van abban a kérdésben. Tehát vannak a hulladékgazdálkodáson belül bizonyos pozitívumok, ez a biohulladék, ez egy olyan, amiben le vagyunk maradva, és egy nagy ugrásra lenne szükség. Uh-huh.
Mennyire fogékony mondjuk a Két része van a kérdésemnek. Mennyire fogékonyak például a piaci befektetők arra, hogy akár ilyen komposzt telepeket létesítsenek, és mennyire lehet fogékony az adott befogadó közeg, mondjuk a lakosság, mert hogy, mint említettük is, ez valamennyi szagemisszióval jár, nem is beszélve az összes többiről. Azzal együtt, hogy bizonyára léteznek olyan technológiák, hogy már lehet kvázi szagmentesen, vagy nem tudom, ilyen különböző negatív hatásoktól mentesen előállítani a komposztot.
A lakosságnak mindenhol a világon, úgy NIMBY jelenségnek hívják, ugye angolul, hogy...
Not in my bag.
Hogy semmiképpen ne én nem, ne a szomszédomba legyen a hulladékkezelő létesítmény, tehát hogy én megteszek mindent, de vigyétek el minél távolabb. Van egy ilyen attitűd. Ennek ellenére én azért azt mondanám, hogy a komposztálás egy olyan komposzttelep, amelyik tényleg megfelelően működik, és itt fontos azt hangsúlyozni, hogy egy komposzttelep pontosan a szagok miatt például lehet egy nem megfelelő működtetés mellett okozhat nagyon komoly környezetterhelést és kellemetlenséget a lakosság. De egy megfelelő technológia és egy megfelelő üzemeltetés mellett gyakorlatilag egy égköve lehet egy településnek, hiszen ott tényleg egy olyan természetes, körforgásos folyamat zajlik, amiben, hogyha bár a lakosság, hogyha oda megy megnézés, látja azt, hogy ő a krumplihéjat külön gyűjtötte, és abban a végén egy földszerű, erdei talajra emlékeztető illatú, nagyon jó minőségű komposztot állítanak elő, akkor ennek egy nagyon pozitív edukációs és demonstrációs feladata is lehet egy komposzttelepnek.
De bocsánat, hogy tartunk már itt? Tehát tudunk olyat csinálni, vagy tud a technológia olyat csinálni, hogy nincsen mondjuk büdös?
Abszolút tudunk természetesen. Tehát ezek a technológiák, amiket mi is használunk, ezek bizonyítottan több mint 90%-kal csökkentik a szagemissziót. Tehát ez azt jelenti, hogy a maga csökkentés az több mint 90%-os. Tehát tudunk természetesen, vannak ilyen technológiák. Úgyhogy nem tartunk még itt, tehát nem sok ilyen üzem van. Vannak egyébként ilyen üzemek már Magyarországon, de azért nem sok ilyen üzem van, ahol tényleg azt lehet mondani, hogy megfelelő technológia, megfelelő üzemeltetéssel párosulva egy jó referenciaként lehetne mutogatni. Nem sok ilyen van, de van. Az, hogy ebbe hogyan fektet volt, ugye ez a másik kérdése, hogy a
piaci befektetők... Igen, mert ebbe van potenciál, ahogy
említettem. Ebbe van potenciál, pontosan. És nyilván, hogyha ha tiszta játékszabályok vannak, akkor vannak befektetők is, hogyha látható, hosszú távú megtérülő befektetést lehet eszközölni. Én itt azt gondolom, hogy egy kicsikét ilyen kialakul, most ilyen átrendeződés van ugye ezen a piacon. Ugye tudjuk, hogy a gyűjtése, most hogyha csak a biohulladékokról beszélek, akkor ott a jelenleg ugye a koncessziónak a gyűjtése a része, és a hasznosítás az nem, tehát magyarul a hasznosítás az a komposzt üzemek, hogyha így vesszük, meg a biogáz üzemek, ezek tulajdonképpen teljesen piaci alapon működnek, tehát ezekkel a koncesszor tud tárgyalni, hogy akkor mennyire veszik át a hulladékot.
Ami azért egy fura helyzet, nem?
A hulladékgazdálkodás az mindenhol úgy működik, hogy maga, ugye azért fektetünk be mondjuk egy hulladék kezelő létesítménybe, mert az átvett hulladékért kapunk egy úgynevezett angolul gate fee-nek hívják, kapupénz, magyarul átvételi díjat mondhatunk. Tehát, hogyha van egy kiszámítható átvételi díj, amit ugye hát vagy a konceszor, vagy az önkormányzat, ez attól függ, ugye különböző struktúrák vannak Európában ebben a témában, meg a világban, fizetni fog mondjuk egy komposzterep üzemeltetőjének azért, mert átveszi a hulladékot, és ugye a komposzterep üzemeltető meg nagyon érdekelt lesz abban, hogy amit előállít komposztot, még azt is el tudja adni, mert akkor a kettő együtt már garantáltan fog neki profitot termelni. Az egyik, a másik nélkül az nem feltétlenül. És ezért ugye nagyon fontos az, hogy nyilván, hogy kiszámítható gate fee átvételi díj legyen így hosszabb távra is. Most ugye jelen pillanatban első körbe a meglévő komposzt üzemeknek történik nyilván a felmérése, azokat próbálják meg beüzemelni, vagy a szükséges fejlesztéseket, és utána ezen a piacon, ahogy említettem, a kapacitást legalább duplázni kell, tehát ilyen szempontból várhatóak itt is komoly befektetések, és mivel az nem koncesszió része a komposztálás, így ott versenyhelyzet tud kialakulni majd hosszabb távon.
Állami szubvenció létezik ebben a szektorban?
Hát ugye itt,
vagy,
itt
most kellene, jelen... hogy legyen?
Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából plusz pénzt nem kell akkor hozzáadni, hogyha ha most azt nézzük, hogy van EPR, meg a lakosság, hogyha most csak a lakossági hulladékról beszélünk. Ugye egy kicsit itt azért vagyok nehéz helyzetben, mert nyilvánvaló, hogy itt most az az érdekes nekünk a lakossági hulladék, de hát vannak természetesen termelési és egyéb építési, uh-huh. meg egyéb hulladékok is, de most mondjuk maradva a lakossági hulladéknál, ott ugye a lakosok kifizetik a díjat. Tehát Európában 2008 óta teljesen egyértelmű, hogy a szennyező fizet elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk hulladék termelők, a szennyezők, akkor is, ha nem szennyezünk közvetlenül a környezetet.
Világos.
De mint szennyezőnek, mint hulladék birtokosának nekünk fizetni kell azért, hogy megszabadulhassunk tőlük. Ezért fizetünk ugye hulladék díjat. Jelenleg is ugye mindenki fizet hulladékdíjat, és ehhez pluszba jön még az EPR, meg DRS, meg ugye az egyéb rendszerekből befolyó pénz, és ezekből kell finanszírozni a hulladékgazdálkodást. A nehézséget azt a biohulladék jelenti, ahogy említettem, amiben ugye nincs benne ebbe az EPR-be, uh-huh. ott azt valahogy azt az összeget, azt ugye ki kell termelni. Erre nagyon sokféle példát látunk. Egyébként Európában ennek bizonyos elemei Magyarországon is látszanak, például az egyik a lerakó adó, tehát a lerakó járulék, a hulladék lerakó járulék. Ez azt jelenti, hogy most jelen pillanatban is, hogyha valaki lerakja a hulladékot, a hulladék lerakó üzemeltető, az fizet egy adott összeget a lerakott hulladékért, pont azért, hogy neki is az az érdeke, hogy minél kevesebbet rakjon le, hogy ezt a járulékot megúszza, ne kelljen befizetnie. Ez például Magyarországon nagyon kicsi ez az összeg. Tehát Magyarországon 6000 forint, ez egy nagyon, nagyon alacsony összeg. Az még nem versenyképes avval, hogy ezért elkezdjek hulladékot kezelni. Vannak országok, ahol ez 100-150 euró tonnánként. Az már ott nem kérdés, hogy 100 euróért nem rakom le, hogyha 30 euróért tudom mondjuk komposztálni. Csak így a nagyságrend miért mondom, így érzékelni lehessen. Tehát ebben is még várhatóak majd változások, hogy mivel tudom ezt, ez csak erre az állami szubvenció, tehát hogy ezek természetesen vannak, ugye amik most jelenleg is vannak üzemek, ezek kohéziós alapból és egyéb ilyen EU-s forrásokból épültek alapvetően, amik vannak, tehát ilyen értelemben maga beruházásokra is vannak, de szintén volt egy kérdése, én abban hiszek, hogy maga a komposztüzemek, egy megfelelő jó technológiát alkalmazó, jó üzemeltetés mellett komposztüzem az önmagában az átvételi díjjal és a komposzt eladással működőképes lehet, és egy jó befektetés lehet. Tehát ilyen szempontból ott várható fejlődés ezen a piacon.
No, hát... Van-e valami, amit kihagytunk ebből a beszélgetésből? Hát, nyilván nagyon sokáig lehetne erről beszélni.
Igen, hát nálunk ugye ez egy éves tárgy, a hulladékgazdálkodás, úgyhogy és most csak egy kis szegmensét érintettük, de igen. Hát amit talán még a körfelső gazdaságról tényleg csak azért mondanék még két-három mondatot, mert ezt tényleg nagyon fontosnak tartom. Most ugye a biohulladékról beszéltünk, de azért... Az, hogy a lineáris gazdaságról átálljunk egy körforgásos gazdaságra, ez most már nem egy ilyen zöld ideológiai elgondolás, hanem ez a valóság. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ha valaki mondjuk 2010-ben született, akkor garantáltan mondhatjuk azt, hogy nem csak azt, hogy most a fosszilis erőforrások, amiket tudunk már régóta, hogy lehet ugye különbözőképpen értelmezni, hogy meddig elég még, és akkor utána vagy palagáz, meg minden egyébben toljuk ki, de hogyha bármilyen nyersanyagra gondolunk, és ezek legyenek például egy indium, ami mondjuk a napelemekbe szükséges, tehát bármilyen elemet így kiemelnék, akkor mindegyiknél bemutatható az, hogy a jelenlegi felhasználás mellett 20-30 évre elegendő a készlet. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket tényleg nem gyűjtjük vissza, és nem hasznosítjuk ezeket a nyersanyagokat újra, tehát magyar a körfelsős gazdaság nem vasít meg, akkor tényleg nincs esély. Tehát ez már nem ilyen ideológiai számolások vagy valami, hanem ez a valóság. Tehát az, hogy a hulladékot tényleg próbáljuk a nyersanyagnak és az erőforrásoknak az életciklusát amennyire lehet meghosszabbítani, és amikor valami hulladékká válik, akkor pedig máshogy nyersanyagként hasznosítsuk újra, az kulcskérdés a jövő szempontjából. Ennek egy eleme a szelektív hulladékgyűjtés és annak a megvalósítása. Mm-hmm. És nem állunk jól a világon, mert egyébként évente 100 milliárd tonna nyersanyagot, primer, elsődleges nyersanyagot használunk fel, és jelen pillanatban ugye minden évben megjelentetnek egy úgynevezett circularity gap reportot, tehát megnézik azt, hogy mennyi a másodnyersanyagnak a mennyisége, és ez jelenleg 7% körül van csak. 7%, és ráadásul ez mondjuk a COVID előtt már 9% volt, tehát még ott az nyilván nem segítette a körfelsős gazdaságot az az időszak, de most még mindig nem sikerült elérnünk a 2018-as százalékot, se természetesen nőtt közben a nyersanyag felhasználás, de akkor is ez százalékosan. Tehát ez a világban is egy óriási kihívás az, hogy a másod nyersanyagokat, tehát a hulladékát, az, hogy lerakjuk a hulladékot, az gyakorlatilag én abszurdnak nevezhetném környezet és gazdasági szempontból is. Mm-hmm. Ezt még talán szeretném.
Hát igen, az egy ilyen alapigazság, hogy a véges erőforrásokból nem lehet végtelen növekedést generálni, mert ez egyszerűen nem fog kijönni a matek egy pontos.
Amiket... Hát igen, és egyébként, ha megnézzük egy kicsit a történelemben, ugye az első ipari forradalom volt az, amikor elkezdtük ezt a lineáris gazdaságot, mert akkor ugye úgy tűnt, hogy az erőforrások korlátlanok, és a gazdasági növekedés is korlátlan. És most a negyedik ipari forradalomnál tartunk, és most jöttünk rá, hogy ez még sincs így, de közben volt a második, meg a harmadik ipari forradalom is, és végig ment ez elég hosszú időszak alatt, és hát nyilván így most már egy ilyen a falnál vagyunk, vagy már azon is túl, tehát azért is nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni.
Nagyon szépen köszönöm. Dr. Alexa László volt a vendégünk, ez volt a Selfie. Én Nagy András vagyok, ez pedig a Szabad Európa, és a Tehetik komposztáljanak. Köszönöm a figyelmet.